Hát amikor rákos gyermekekkel találkozunk, akkor megmondom őszintén, hogy összeszorul a szívem. Persze a rák akkor sem jó, hogyha gyermekkorban ér bennünket, vagy hogyha éppen felnőttként küzdünk ezzel a nagyon komoly problémával. Hogyha a beszélgetésünket a prevencióval vagy a megelőzéssel kezdjük, legyen szó gyermekről vagy felnőttről, akkor milyen lépéseket tehetünk a mindennapi életünkben a rák megelőzése érdekében, és hogyan támogathatjuk a rákos betegeket ebben a nagyon hosszú és nagyon nehéz folyamatban, és akkor utána majd konkrétan beszélünk a gyermekekről is.
Nagyon összetett kérdést tett fel, köszönöm szépen. Mindenképpen le lehet ezt bontani több alpontra. Nyilván, hogy a prevenció, hogyha most összességében vesszük gyerekeket, felnőtteket, akkor az magába kell foglalja a helyes étkezést, a minél helyesebb étkezést megcélzását, a mozgást, a mozgásszegény életmódnak a kerülését, ha egy mód van, legalább 30 percet sétálni, aktívan sportolni, mindenkinek ez csak ajánlott. És a pszichés egészségnek a fenntartását kell törekedjünk minél ideálisabb szintekre emelni nyilván. A gyerekekre lebontva pedig itt egy kicsit komplexebb, itt a gyerek daganatok esetében leginkább genetikáról beszélünk, akkor itt viszont a prevenció az az anyuka szintjén történjen, megint csak a helyes táplálkozás, a mozgás, és bizonyos szűrőprogramok, hogyha lehetséges, akkor azoknak az alkalmazása.
Én el sem tudom képzelni, bevallom, azt az élethelyzetet, amikor ön orvosként a szülővel kell közölje, hogy baj van, tehát rákos a gyereke. Hogyan lehet ott állni a család mellett, a gyermek mellett? Önök kapnak-e valamiféle támogatást lelkiekben? Hát ehhez a mindennapi munkához és mindennapi kihíváshoz.
Hát nem egy könnyű feladat valójában. Minden egyes új eset minket is ugyanolyan mélyen érint, mintha az első ilyen esetemmel találkoztam volna. Lelki támogatást ugye mi kell nyújtsunk elsődlegesen, oszlopként kell álljunk a család előtt, hogy ők érezzék, hogy mi leszünk a támasz, mi vagyunk azok, akik mindenbe biztos válaszokat fogunk nekik adni, de ennek hátterében sajnos valójában mi is csak emberek vagyunk, és sokszor ugye a bizonytalanság minket is ugyanúgy éget, de minket valamilyen szinten segít ugye a tudomány, meg a tudományos tények, amiket mi megtanultunk bizonyos patológiákra vonatkozóan, hogy milyen prognózisra várhatunk, milyen protokollok szerint kezelünk, a csapatba, a kezelőcsapatba kiket kell még bevonni ahhoz, hogy minél sikeresebb lehessen ez a gyógyító folyamat. Természetesen, hogy én úgy gondolom, hogy a jó Istennek és a segítsége az, ami minket még kell vezessen, és igazából nagyon sokszor nem az emberi tényezőkön múlik a betegség kimenetele. De ha azt kérdezte, hogy nekünk van-e támaszunk, mi a kettes számú gyermekgyógyászati klinikán valójában egy nagyon-nagyon nagy tapasztalattal rendelkező csapattal dolgozunk, és itt van egy pszichológus csapat, ha mondhatom, a Little People Egyesületről van szó, akik 25 éve Romániában az onkológiai központokban jelen vannak, és úgy a betegeket, mint családtagjaikat, és nem utolsó sorban még minket is támogatnak egy-egy jó beszélgetés erejéig.
És én hiszem azt, hogy a lelki gyógyulás az nagyon fontos, legalább annyira fontos, mint a fizikai, mert azt is tapasztaljuk gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt, hogyha a beteg, a rákos beteg elengedi az élni vágyásnak a reményét és feladja, akkor nagyon sokszor nem gyógyul ki ebből a nagyon-nagyon csúnya betegségből, hogy maradjunk ennél a szónál. Viszont az, aki pozitívan áll hozzá, az annak sokkal több esélye van. És hogy a gyerekek önmagában sokkal pozitívabbak. Lehet, hogy nem is mérik fel annyira a helyzetnek a súlyát sok esetben, mint a szülők, a hozzátartozók, vagy éppen az orvosok. De hogy hogyan támogathatjuk a betegeket a kezelésük során, és miért elengedhetetlen ez a fajta lelki támogatás a gyógyulásban?
Nagyon szépen kifejtette valójában ezt a lelki támasz szükségét, azt, hogy a felnőtteknél egy picit azért komplexebb, valószínű, persze itt nekem nincs akkora tapasztalatom, de úgy érzem legalábbis a környezetemben, hogy ott, ahol daganatos beteg van, ott egy felnőtt néha könnyebben feladja, vagy úgy érzi, hogy ezt nem fogja tudni végigvinni. Viszont, hogyha megtörténik az a változás a pszichéjében, akkor az gyógyítja, az segíti valójában a testi folyamatoknak a gyógyulását is. Gyerekek naivak, optimisták, sokszor értetlenül nem állnak, hanem ülnek a kis ágyacskáikban, és néznek nagy kerek szemekkel ránk, meg a szüleikre, ránk, hogy mit akarunk, hogy megint miért mentem, hogy megint milyen kivizsgálást gondolok én fontosnak, mert neki fontosabb dolga lenne, játszani kellene a pszichológusunkkal, vagy a játszószobába kívánkozik, és néz ugyanolyan nagy kerek szemekkel, és ott látok sokszor félelmet, amikor a szüleit nézi, ez az illető páciens, hogy a szülők össze vannak törve. Abban a pillanatban, ahogy a szülő is egy picit felépül, ha lehet azt mondani, megérti, hogy mi történt velük, és partnerként mellénk áll ebbe a kezelésben, ott a gyerek is megnyugszik abban a pillanatban, és akkor látunk, igen, könnyebb napokat a hosszú hónapok alatt.
Azt halljuk, hogy rákos betegek vagyunk, akkor valószínűleg, hogy mindenki egyből a legrosszabbra gondol, mert mindenre is fel kell készülni. De vannak azért ilyen szempontból sikertörténetek is, ugye? Tehát nyilván nem lehet általánosságban beszélni, ez függ a betegség mienségétől, a rák fajtájától, de hogy vannak olyan történetek, amikor jó szívvel lehet valakit elengedni a kezelésről.
Igen, természetesen, ez patológiától függ a prognózis, az, hogy mi is hogy gondoljuk és hogy indítjuk el a beteget ezen a gyógyító folyamaton. Nyilván nem szeretek, én legalábbis nem szeretek első napokban prognózisokról beszélni, mert az meg tudja ijeszteni még jobban az érintett családokat. De ezek ott vannak, a statisztika az működik, és a számok azok érvényesek. De a gyerekeknél ott bizonyos fajta leukémiák nagyon-nagyon jó gyógyhajlammal gyógyulnak, 80-85%-os prognózisunk van, ami gyógyulást jelent, bizonyos vesedaganatok megint csak nagyon jó gyógyhajlamok, de természetesen mindig ott vannak azok a betegségek is, ahol már mi is tudjuk indulásból, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz, és nem túl kecsegtető az eredmény, a várt eredmény. De hát mi ugye arra esküdtünk fel, hogy mindig is segíteni fogunk minden téren. Nem mindig a gyógyító kezelés a segítség, van, amikor a támogató kezelés is ugyanolyan értékű segítség is, és annyi kell elég legyen, mert nem lesz ennél jó.
Igen, és szerintem beszélni kell róla, tehát ezért is mondtuk, hogy fontosnak tartottuk, hogy bár nem itt Romániában, hanem Magyarországon tartják április 10-ét, ugye a Magyar Rákellenes Liga kezdeményezésére a Nemzeti Rákellenes Napnak, de hogyha nem beszélünk róla, akkor tabu témának számít. Én még mindig ezt látom a környezetemben is, vagy szégyeljük elmondani, hogy nagyon komoly betegséggel küzdünk, attól félnek, hogy megbélyegeznek bennünket, illetve nagyon sok esetben ugye ott a nagyon erős halálfélelem, amelyet állandóan a rákkal társítunk. Miért fontos, hogy beszéljünk a rákos betegekkel kapcsolatos tabukról, előítéletekről a társadalmunkban, hogyan lehet ezeket lebontani, egyáltalán le lehet-e ezeket bontani, és nyilván nagyon sokan mondják, hogy csak azok tudnak ebben a témában hitelesen megszólalni, akik átmentek egy ilyen időszakon, mert mi, azok, akik úgymond egészségesek vagyunk, nem tudjuk felfogni, hogy mi történik ilyenkor egy család életében.
Igen, ez így igaz, hogy ameddig egészségesek vagyunk, addig mi úgy gondoljuk, hogy érinthetetlenek vagyunk, és akkor ahogy elkezd az ilyen jellegű patológia közelebb jönni, idézőjelbe közelebb jönni hozzánk ismerősi szinten, baráti szinten, családba, onnantól fogva vulnerábilisabbnak érezhetjük magunkat. És tényleg úgy látom, hogy néha tabu téma, de bizonyos környezetekben, vagy bizonyos, nem is tudom, hogy mondjam, képzési szinteken érzem inkább tabu témának, mert igazából, ha belegondolunk, ez sem nem szégyen. Itt tényleg beszélni kell, és minden egyes érintett betegnek lehet egy olyan feladata is akár, hogyha elmondja a közvetlen környezetének a kezdeti tünettant, mondjuk mit érzett, vagy hogy indult elő az orvoshoz ahhoz, hogy végül felfedezzék a betegséget, ez akár még figyelemfelkeltő is lehet jó irányba, mondanám, Mert akárhogy is, akkor nyilván, hogy a környezete ezt figyelembe fogja venni hasonló tünetek esetén, akár orvoshoz fordul. Talán még idejében, mint ahogy az érintett beteg eljutott orvoshoz. Tehát mindenképpen figyelemfelkeltés szerepe lehet az ilyen beszélgetéseknek családi, baráti környezetekben. Ezek után, amiért ódkodnak az érintett családok, hogy beszéljenek, az lehet, hogy az, hogy egy idő után az a figyelem túl nagy lesz, vagy zavaró lesz nekik. Mert biztos vagyok benne, hogy vannak olyan pillanatok a gyógyulási vagy a kórházolási folyamat során, amikor már zavaró az, hogy mindenki felhívja őket a kezdve a szomszédtól, de mindenki jó indulattal hívná őket, csak egy idő után erről már nem akarnak beszélni, belefáradnak. Tehát így tudom elképzelni, hogy lehet, hogy ezért egy idő után azt mondják, hogy hát most már hagyjuk ezt a témát, nem szeretném mindenkivel tudatni. De fontos lenne, és fontos lenne, és köszönöm, hogy méltónak találtak erre, hogy felhívjanak, hogy egyáltalán a médiában is elhangzadjanak, hogy igen, sajnos létezik ez a patológia, figyelni kell azokat, kis fiatal szervezeteket is, a fiatal felnőttek is, kell figyeljék a testük jelzéseit, és ugyanúgy az érettebb korban levők is figyeljenek. Amikor szükségesnek érzik, orvoshoz kell menni, ne féljenek orvoshoz menni. Minél hamarabb derül ki bármi, annál több a gyógyulási esély.